Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, olyan csodálatos dolog, hogy te, a mindenható, teremtő Isten, annyi jót teszel velünk, hogy nem a mi bűneinkre tekintesz, nem a mi nyomorult, esendő voltunkra, hanem eljöttél, az Úr Jézus Krisztusban megjelentél, hogy fölemelj bennünket, hogy kegyelmet gyakorolj rajtunk. Köszönjük, hogy annyi jót tettél velünk. És kérünk téged, hogy ezt a jót most is gyakorold, és ajándékozz meg bennünket azzal, hogy szólsz hozzánk. Kik vagyunk mi, Uram? Kik vagyunk mi, hogy te egyáltalán beszélni akarsz velünk, hogy szavad van hozzánk, és mégis ezt teszed újra meg újra. Áldunk és dicsőítünk ezért, Uram, téged. És most is erre kérünk, hogy beszélj a szívünkhöz. Szólj hozzánk, mert semmit nem ér a mi összejövetelünk. Nem ér semmit ez a gyönyörű ház, ez a gyönyörű otthon, hogyha nem te vagy itt az Úr, és nem te beszélsz. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében ezt újra várhatjuk tőled. Amen. Nagyon köszönöm a meghívást, és Vozorádi András testvérünket egy kicsit föl, tehát eltúlozta az én rangjaimat, mert nem vagyok egyetemi tanár. Ezt a címet nincsen jogom vitorolni, nyelvész vagyok csak úgy simán, és a Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanítok spanyol nyelvet, úgyhogy nem vagyok egyetemi tanár, csak egy sima mezei nyelvtanár, de nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy újra és újra lehetőséget ad arra, hogy bizonyságot tegyek arról, amit ő velem tett, és amit nekem mondott. És akkor, amikor Zoli bácsi elmondta nekem, hogy tulajdonképpen mi is lesz itt ma, és hogy vajon, tehát hogy mi is ennek a mai összejövetelnek a célja, akkor az Ézsaiás könyvéből, az Ézsaiás könyvének az 58. fejezete került elém. Először csak néhány verset akartam belőle felolvasni, de úgy döntöttem, hogy most az egészet felolvasom, mert olyan gazdag és fontos mondani valója van ennek a fejezetnek. Akinél van Biblia, javaslom, hogy keressétek ki az Ézsaiás könyvéből az 58. fejezetet, és menet közben figyeljétek, hogy hol tartok, mert sokkal könnyebb lesz követni az ige szolgálatnak a gondolatmenetét. Tehát az Ézsaiás könyvéből az 58. fejezetet olvasom, az egész fejezetet. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint olyan nép, amely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Ímé böjtölésetek napján kefteléseiteket űzitek, és minden munkásaitokat szorongatjátok. Ímé perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak ökrével. Nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri, avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamut terít maga alá, ezt nevezédé böjtnek, az Úr előtt kedves napnak? Hát nem ezé a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bújdosót házadba bevigyed, hogyha mezítelent látsz, felruházzad, és testvéred előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, ímé itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek a vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem téve, foglalkozást nem találva, hamis beszédet nem szólva. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Ma a zsidóságban Tisri negyedik napja van. Tisri negyedik napja, ugye Tisri hónapa, a polgári új év kezdete ma, kezdete Izraelben, ugye néhány nappal ezelőtt volt Rosh Hashana, a polgári új év, és holnap lesz Tisri negyedik napja, ezt pedig úgy hívják a zsidóságban, hogy a Gedálja böjtje. Gedálja böjtje megelőzi a Jom Kippur, tehát a nagy engesztelési ünnepnek a nagy engesztelési ünnepet, és holnap, a holnapi napon Izraelben és a szerte a világon a vallásos zsidók nem fognak sem enni, sem inni egészen, tehát egész nap folyamán, tehát a nap felkeltétől a nap lenyugtáig. És az Úr azt kérdez, hogy ez az a böjt, amire én vágyom? Miért teszik ezt a zsidók? Miért tették annak idején, és miért teszik most? Azt látok itt a második versben, hogy azért teszik, hogy Isten megmutassa nekik az ő akaratát. Aztán azt látjuk, hogy Isten igazságos ítéleteit akarják élvezni. Azt szeretnék, hogy Isten nézze és tudja be érdemükül ezt a böjtöt. És a mai vallásos zsidóság főleg azért teszi, mert tudjuk, hallottuk délelőtt is, hogy időszámítások után 70-ben lerombolták a jeruzsálemi templomot, és azóta nincs áldozat. És honnan tudhatja egy zsidó ember, hogy Isten neki megbocsátja a bűnét? Hát böjtöl, hogy talán Isten ezzel ki tudja engesztelni. De itt az igében Isten azt mondta, hogy hamis ez a böjt. Hamis. Mégpedig azért hamis, mert megpróbálják részben megkönnyíteni maguknak ezt a böjtöt, és kedvteléseiket űzik. De sokkal borzasztóbb az, amit olvastunk még, hogy gyötrik a munkásaikat. Ők böjtölnek, a munkásokat dolgoztatják, és még jobban gyötrik őket. Veszekednek, perlekednek böjtölés közben. Aztán láttuk az ötödik versben, hogy látványosan mutogatják, hogy ők böjtölnek, lehajtják a fejüket, mint a káka, és hamut terítenek maguk alá. Ez az, amit az Úr Jézus mondott, hogy ne az emberek lássák a ti böjtöléseteket. Amikor böjtöltök, ne legyen komora nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják az arcukat, hogy az emberek lássák őket, hogy ők hogy böjtölnek. És az a borzasztó ebben a böjtölésben, hogy még ezzel a böjtel is a bűneiket szaporítják. Még ez is a bűneik számláját szaporítja és hosszabbítja. És mégis azt várják, hogy Isten a böjtölésükért tekintsen el az ő gaztetteiktől. De hogyha magunkra nézünk és azt nézzük meg, hogy a böjtnek milyen története, vagy milyen szokása, vagy milyen hagyománya van a kereszténységben, akkor mi sem dicsekedhetünk valójában. Mert ha végig gondoljuk, akkor elég széles az a skála, amit manapság az emberek böjt alatt értenek. És most én hadd ragaszkodjam csak az egyházi gyakorlatokban megtalálható böjttől. Az első, amit mindannyian ismerünk, hogy bizonyos felekezeteknél, bizonyos napokon bizonyos ételeket nem esznek. Pénteken nem lehet húst tenni, mondjuk. Hát azt hiszem, hogy nem ez a böjt. Ugye láthatjuk ebből az igéből, hogy nem ez lesz a böjt, az igazi böjt. Aztán azt is láthatjuk, hogy sokszor újjászületett hívő testvérek is azért böjtölnek, hogy Isten cselekvését kikényszerítsék valami olyasmivel kapcsolatban, amiről nem tudják pontosan, hogy vajon Isten akarata-e vagy nem. Mondok egy példát. Böjtöl valaki azért, hogy Isten mindenféleképpen gyógyítson meg valakit, engem vagy mást. Böjtölnek azért, hogy Isten mindenképpen adja nekem ezt az állást, juttasson be ebbe az iskolába, és akkor még így folytathatnánk a sort. Hogy tulajdonképpen úgy viselkednek, amit a világban úgy szoktak fogalmazni, hogy éhségsztrájk. Ez éhségsztrájk. Hogy én ki akarok kényszeríteni Istentől valamit, ami az én kívánságom, de az, hogy ő erről mit gondol, és hogy neki mi az akarata, az úgy egyébként nem nagyon érdekel. De szeretnék még egy harmadikat is említeni, mégpedig azt, amikor valaki egészen komolyan imádkozik azért, és ezért akár a böjtöt is választja, hogy amikor tudja, hogy valami Isten szerint való dolog, ami Isten akarata, hogy a komoly és odaadott imádság érdekében megvonja magától az ételt, vagy az italt, vagy valami mást. Erre is mondok példákat. Akkor, amikor valaki azért imádkozik nagyon komolyan, hogy egy másik ember megismerje Istent, hogy megtérésre jusson, hogy az Úr Jézusnak a szabadítását elfogadja, vagy megszabaduljon valamilyen megkötözöttségből. Ez az ige hosszan beszél arról, hogy milyen böjtöt szeret az Úr. És ezeket a példákat én összesen 4 csoportba osztottam be. Az első, az Isten szerint való böjt, amikor az ember az Isten szabadító munkájában részt vesz. Azt olvastuk itt, megnyitni a gonoszság bilincseit, szabadon bocsátani az elnyomottakat, minden igát letépni. Aztán nagyon fontos Isten számára az is, amikor valaki egy másik embernek segítséget nyújt valamilyen formában. Erről is olvastunk itt az igében, hogy a szegény bújtosót házába bevinni, ugye valaki beviszi a házába. Érdekes dolgot hallottam éppen a múlt vasárnap nálunk a gyülekezetben, mondta el valaki, hogy egy indiai gyülekezetben, egy indiai keresztény gyülekezetben egy testvér örökbe fogadott egy kisgyermeket, amiatt, hogy nagyon sok az árva gyerek, és nagyon sok kisgyerek él az árvaházban. Ennek az lett a következménye, hogy abban a gyülekezetben még 80 kisgyereket örökbe fogadtak. És azok sem az árvaházban nőnek föl. Aztán a meztelent felruházni. Van itt egy nagyon érdekes kifejezés, hogy a testvérem elől nem elrejtőzködni. Amikor hozzám jön, amikor segítséget kér tőlem az én testvérem, akkor nem visszautasítani. A harmadik, az egy nagyon fontos pont, a szent élet. Amikor az embertársaimmal való viszonyomban nyilvánul meg az, hogy nekem Istennel szoros kapcsolatom van. Amikor azt írja itt az ige, azt mondja az ige, hogy eltávolítani az igát. Egy olyan igát, amivel a másiknak a lelke meg van terhelve. Nem mutogatni újjal, nem ítélkezni. Hamisságot nem beszélni. Az elepet lelkűt megelégíteni. Ki tudja az elepet lelkűt megelégíteni? Erről majd még beszél ez az ige. És az utolsó, ami az Úrnak kedves, amit így fogalmaz meg, aztán a vége felé, a fejezet vége felé, hogy megtartóztatott szombaton lábadat, nem a magad dolgai után jársz az Úrnak rendelt időben, nem a kedvteléseidet tűzöd. Amikor az Úr napja a vele való együttlét gyönyörűséget jelent a számodra, én ezt a pontot úgy fogalmaztam meg magamnak, ahogy az ige is megfogalmazza, hogy amikor tényleg az Úr Jézus az, Isten az, akit legjobban szeretek a világon. Ahogy az ige mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az Isten előtt, kedves böjt. És megkérdezhetjük most, hogy szeretjük mi a mi Urunkat, Istenünket. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből. És most lehet, hogy megkérdezitek tőlem, hogy hát ennek az igének most mi köze van itt az Emmaus születésnapjához. És hogy miért pont ezt az igét olvastam föl éppen ebből az alkalomból. Azért, mert talán az eddigiek alapján az itt jelenlevő munkatársak, és remélem, hogy vagytok itt néhányan, akik éppen nem vagytok szolgálatban, azt mondhatjátok talán, hogy hát én megtagadom magam, húzom az igát, elvégzem a legalantasabb munkát is, ami éppen adódik. Hát nem helyes az a böjt az Isten előtt, amit én ilyen formában végzek, ahogy ilyen formában élek? És hadd kérdezzem meg tőletek most, hogy hogyan végzitek ezt a munkát? Perlekedéssel, versengéssel, talán csak a szívetekben? Morgolódva, rosszkedvűen, azzal az elvárással, hogy Isten és az emberek azért ismerjétek el a munkát, ismerjék el a munkátokat, és várjátok, hogy a hála megnyilvánulásai, meg a dicséret, az azért emelje föl ezt a munkát. Talán magatokban mérgelődtök, vagy bosszankodtok, vagy esetleg csak igazából panaszkodás van bennetek? Én szeretnék bizonságtételképpen elmondani egy olyan dolgot, ami velem éppen most az utóbbi hónapokban történt meg. Akik közelebbről ismertek, tudjátok, hogy ott lakik most nálam egy fiatal anyuka, akit a férje kitett a 3 éves kislányával. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon sokat bosszantott engem az, hogy nem hálás, hogy rendetlen, hogy követelőző, hogy kihasznál, és így folytathatnám tovább. És most a nyáron, amikor Pilis Csabán voltunk a hitmélyítő héten, akkor Isten nagyon komolyan beszélt velem erről a dologról. És megmutatta nekem azt, hogy én vagyok az oka annak, hogy ő ilyen. Én vagyok az oka, mert ezt a böjtöt, hogy úgy mondjam, ami az én számomra azért böjt, mert nem élhetem az én nyugodt életemet a saját lakásomban, hanem valaki ott van állandóan, aki hol ezt akarja, hol azt akarja, hol ezt találja ki, hol azt találja ki, hogy a nyugodt percem nincsen szinte időnként, főleg, hogyha a kisfiú otthon van, és akkor Isten rám terhelte, hogy te azt akarod, hogy az életed ugyanúgy folyjon, mintha te nem tettél volna semmit. Te nem akarod vállalni annak a következményét, amit az én nevemben tettél. És ez nagyon-nagyon súlyos dolog. Megértettem azt, hogy én nem akarok béketűrő lenni. És ezt azért mondom el nektek, mert részben azok a munkatársak, akik most itt vannak, és esetleg hallgatjátok, vagy bármelyikünk, amikor Isten azt várja tőlünk, hogy gyakoroljuk a böjtnek ezt a formáját, békességes tűréssel, elszenvedve a másikat szeretetben, akkor sokszor csak a másiktól várjuk ezt el, és mi a magunk részét már nem akarjuk megtenni. És testvérek, én arra jutottam Isten előtt, hogy én nem szólok ennek az anyukának egyetlen egy olyan alkalommal se, hogy már megint nem mostad le a gáztűz helyett magad után, miután főztél, stb. Soha nem fogok neki szólni akkor, amikor bosszant az, amit csinált. Mert ha úgy szólok neki, hogy bosszant, akkor nem tudok a Krisztus szeretetével beszélni hozzá. Nem tudok az Úr Jézusnak a szeretetével fordulni felé. És néhány héttel ezelőtt azt mondja az anyukám, aki az alattunk levő lakásban lakik, hogy te, ez az Anika teljesen megszelidült. És megszelidült. Én nem tudom, hogy velem mi történt. Én csak azt tudom, hogy velem mi történt. Az történt velem, hogy Isten megmutatta azt, hogy az én böjtöm hamis az Isten előtt. Az én böjtöm hamis az Isten előtt. És nem tetszik neki. És megadta a bűnbánatnak a lehetőségét, és megmutatta azt az utat, amin járjak. De úgy gondolom, hogy ez az ige a kedves lakókhoz is szól, akik most itt vagytok, és azt látom, hogy itt vagytok néhányan. És tőletek azt szeretném megkérdezni, hogy ti megkönnyítitek-e a magatartásotokkal, a beszédetekkel az itt dolgozó munkatársaknak a munkáját? hogy akkor, amikor belépnek a szobátokba, akkor ez jelenthet-e örömet a számukra? Mert olyan valakivel találkoznak, akiből az Úr Jézusnak az öröme árad, az Úr Jézusnak a békessége. Vagy pedig mindig van valami követelés, mindig van valami elégedetlenkedés. El szoktam menni, amikor tehetem, meg szoktam látogatni egy idős, 83 éves régi kolléganőmet egy idős otthonban, és amikor megyek hozzá, akkor sokszor nagyon nehéz is miről beszélgetni vele, mert folyton szidja a ápolókat, folyton morog, ha bejön valamelyik ápoló és valamit el akar intézni, akkor kellemetlenül viselkedik, soha nem elég jó neki semmi, türelmetlen. És ez a néni, ez az Ági néni hihetetlen dolgokból szabadult meg az élete folyamán. Először is 11 éves korában megmenekült a koncentrációs táborban, és élve hazajött. Sőt, nem csak ő, hanem a testvére és az édesanyja, meg az édesapja is hazajött. Aztán nagyon döbbenetes, hogy Isten hívő barátnőt adott neki. Egyetemista korában összeismerkedett egy hívő református nőtestvérrel, fiatal lányjal akkor még, és ez a barátság azóta is tart. Annak ellenére, hogy a barátnő Izraelben él már nagyon régóta, és mégis újra és újra fölhívja őt, beszélgetnek, Istenről is beszélgetnek, és ez a néni, ez az Ági néni mindig leráz magáról mindent. Aztán az is nagyon érdekes, hogy a hívő barátnő után Isten még hívő kolléganőt is adott neki, ugye amikor oda jött dolgozni az egyetemre, én akkor már ott dolgoztam. Ő volt nálunk a titkárnő a spanyol tanszéken. Aztán Isten megmentette egy halálos kimenetelű műtéttől, ami halálosan végződhetett volna. És egyszer azt mondta nekem, hogy miért nem haltam én meg ott akkor? Én megmondtam az orvosnak, hogy ne tegyen értem semmit, és utána szemrehányást tett az orvosnak, hogy miért nem hagyta őt meghalni. És én akkor azt mondtam neki, Ágika, azért nem haltál te ott meg, mert Isten még beszélni akar veled. És ezt akkor mondta nekem, amikor egy órával azelőtt fölhívta őt az izraeli barátnője, és Istenről beszélt neki. Egy óra múlva elmentem hozzá én, és Istenről beszéltem neki, és ezután azt válaszolta nekem, hogy mert Isten ő hozzá még soha nem szólt. Hogy van az, hogy valaki nem hallja meg az Isten szavát? És ti, akik itt laktok most, ebben a nagyon-nagyon szép otthonban, ahol hangzik az Isten beszéde, és ahol tudhatjátok, hogy az Isten beszéde hangzik. Halljátok az Isten beszédét? És akik nem itt laktok, hanem máshonnan jöttetek, vagy rokonság, vagy látogatók, bárki, halljuk mi az Isten beszédét? Halljuk, amikor megszólít bennünket? Mert Isten annyira kegyelmes hozzánk, hogy nem csak a nyomorúságon, hanem a szereteten és a szépségen keresztül is szólni akar hozzánk. És akkor, amikor itt ülünk együtt, békében, nyugalomban, akkor is szól hozzánk. És ez valami olyan nagy kegyelem, hogy Isten újból és újból megadja nekünk a lehetőséget, hogy meghallhassuk az ő hangját. És akkor, hogyha talán bármelyikünk úgy van most itt, hogy mint munkatárs esetleg már nagyon fáradt vagy, úgy érzed, hogy nagyon-nagyon sok a teher rajtad. Hogyha ti, akik itt laktok, úgy érzitek, hogy nagyon nehéz sokszor fizikailag ez az élet, vagy fáj az, hogy a gyerekeitek nem látogatnak meg annyiszor, amennyiszer tehetnék, vagy egyáltalán nem, vagy talán nincsenek is. Vagy talán, hogyha bármelyikünk Isten gyermekeként, hívő emberként úgy találjuk, hogy a hívő életünkben valamilyen oknál fogva megálltunk, nem jutunk előre, akkor én azt szeretném mondani most nektek, hogy gyertek az Úr Jézushoz. Mert most azt fogjuk megnézni, hogy az Úr Jézus hogyan töltötte be ezt az Isten szerinti böjtöt. Azt látjuk, hogyha az Úr Jézusnak az életét megvizsgáljuk, hogy ő volt az, aki valóban, mint egy hatalmas, nagy, Istennek tetsző böjtöt élte le az egész földi életét. Azt olvassuk a Filippi beliekhez írt levél második fejezetében, hogy ő lemondott isteni hatalmáról, isteni mi voltáról. Ugye a böjt alatt mindig azt értjük, hogy valamiről lemondunk. Gondoljunk bele, hogy az Úr Jézus az ő isteni hatalmáról, isteni mi voltáról, isteni erejéről mondott le, csak azért, hogy most itt téged megszólíthasson. Csak ezért. Láthatjuk az ő életéből, hogy mennyire engedelmes volt az ő atya iránt. Láthatjuk azt, hogy egészen a keresztfán elszenvedett haláláig engedelmes volt, és ezt az engedelmességet ő is szenvedések által tanulta meg, ezt olvassuk az igében. És aztán végén elérkezett az a böjt az ő életében, amit egyikünknek sem kell már átélnünk, akik az Úr Jézust, mint megváltónkat megismertük. Mert az Úr Jézusnak még azt is át kellett élnie ott a kereszten, hogy maga Isten elhagyta őt. Maga Isten elhagyta őt. És ezt az Úr Jézus azért vállalta, és azért tartott ki mindvégig, egészen a halálig, azt olvassuk az igében, a keresztfának a haláláig, hogy téged és engem befogadjon, megszabadítson, letörje az igáinkat. Ő nem rejtőzött el előlünk, nem mutogat ránk ujjal, és ő az, aki egyedül képes arra, hogy megszabadítson bennünket a mi bűneinknek a rabságából, a bűneinknek az örök igájából, az örök következményétől. És azt szeretné, hogyha tényleg mindennyikünket föl tudna szabadítani egy igazi, olyan szent életre, amelyikben Isten kedvét leli, és amelyiket ő szeret, és amelyik az ő dicsőségére van. És mielőtt megnéznénk azt, hogy milyen csodálatos következményei vannak annak, amikor az ember elfogadja Istentől ezt az ajándékot, az Úr Jézusnak ezt a böjtjét, akkor hadd kérdezzem meg, most mindenkitől, magamtól kellett először megkérdeznem, hogy mit teszünk mi Krisztusnak az értünk vállalt böjtjével? Elutasítjuk, vagy elfogadjuk? Csak ez a két lehetőség van. Bonhoeffer azt írja a Követés című könyvében, hogyha valaki Krisztus kegyelmét megismerte és elfogadta, annak egyenes következménye, logikus következménye, hogy az ember elkötelezi magát az Úr Jézus mellett, és beáll az ő követésébe. És ennek a követésnek, ennek a böjtnek, azt olvastuk itt az Ézsaiás 58-ban, hogy nagyon csodálatos és nagyon szép következményei vannak. Akinél itt van a Biblia, megnézheti mindjárt a 8. verset, ott azt olvassuk, hogy felhasad, mint hajnal a te világosságod. Amikor az ember a bűn és a saját maga körülforgás, az önzés sötétségéből, homályából kilép az Isten ragyogó világosságába, és gyógyulása gyorsan kivirágzik az ilyen embernek, amikor az Úr Jézus sebei árán tényleg meggyógyulhatok. Amikor Isten meggyógyíthat bennünket azokból a sebeinkből, amelyeket a bűn ütött rajtunk. És van egy csodálatos mondat itt ebben a 8. versben. Igazságod előtted jár. Ki ez az igazság? Az Úr Jézus. Ő az, akiről azt írja az ige, hogy bölcsességűt lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Mert Isten az Úr Jézusnak az igaz voltát tulajdonítja annak az embernek, aki a saját igazságtalan, bűnös, elveszett voltát beismeri, és ebből oda menekül Istenhez, oda menekül az Úr Jézusnak a keresztjéhez. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy ez az ember az én igazságomat kapja, mert megtisztította magát az én véremben. A te igazságod előtted jár, ezt olvastuk a 8. versben. És aztán azt is látjuk, hogy az Úr dicsősége követi az ilyen embert. Láthatóvá válik az életünkben, akik az Úr Jézust követjük, és hűségesek akarunk lenni hozzá. Láthatóvá válik az ő dicsősége, az Isten dicsősége. Hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. És ezzel tölti be az ember azt a célt, amire Isten valójában teremtette, és el akarja hívni. De Isten nagyon jól tudja azt is, hogy a gyarló, véges erejű ember nem tudna segítség nélkül végigmenni ezen az úton, a keskeny úton, az ő követésének az útján, és ezért mondja, hogy ha hozzá kiáltasz, akkor válaszol, és azt mondja, itt vagyok, nem hagylak el nem távozom tőled. Az Úr Jézus azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten annyira gyöngéd és annyira kedves hozzánk, hogy tudja, hogy szükségünk van újra és újra arra a bizonyosságra, hogy ő nem hagy el. És ő fog vezetni, mint jó pásztor, vezérel téged az Úr szüntelen, egészen a célig. És tudhatjuk, hogy ő, aki elkezdte bennünk a jó munkát, ő be is fogja fejezni a Krisztus Jézusnak a napjáig. Sokszor az ember úgy érzi, hogy olyan nagyon egyhangúak, monotonak, sivárak a napjai, és ezért mondja itt Ézsaiás 58-ban olyan szépen fogalmazott itt az ige, hogy megelégíti lelkedet nagy szárasságban. Sokszor, ha rápillantunk a napjainkra, akkor úgy tűnik, fölkelünk, dolgozunk, lefekszünk, fölkelünk, dolgozunk, lefekszünk. Aztán ki mit dolgozik, attól függ, hogy szereti vagy nem szereti. De olyan jó átélni azt, hogy az Úr Jézusnak a jelenléte, aki megígérte, hogy ha hozzám kiáltasz, azt mondom neked, itt vagyok, az ő beszéde, a vele való közösség, a vele való beszélgetés, aztán az, hogy én is beszélhetek hozzá, hogy ez ünneppé teheti a szürke hétköznapjainkat. Aztán úgy folytatja, hogy megerősíti csontjaidat, sokszor még fizikailag is azt tapasztaljuk, hogy az erőtlen erejét megsokasítja. És olyan lesz az ember, a Krisztust követő ember, mint a megöntözött kert. Én erdőkertesen lakom, és ott homokos a talaj. Ott annyira homokos és száraz a talaj, és ráadásul Magyarországnak a legkevésbé csapadékos helyén fekszik. Vannak ilyen mérések, és ez a Veresegyház és erdőkertes környéke kapja az egész országban a legkevesebb évi csapadék mennyiséget. És én nagyon jól tudom, hogy még egy nagyon kiadós eső után is, mint amilyen most van, amikor az ember, ugye még a termelési időszak van, akkor szinte csak egyetlen egy napig bírja a föld. Még egy nagy eső után is, öntözés nélkül, azonnal el kell kezdeni öntözni, mert különben mindennek vége. És ezt Izraelben is nagyon jól lehet tudni, mert Izraelben nincs földművelés öntözés nélkül. És itt azt mondja az ige, hogy olyan üdévé, széppé, bőtermővé akarja tenni Isten az őt követő ember életét, mint egy megöntözött, gyönyörű üde, és főleg bőtermű kert, ahol gyümölcsök teremnek, finom zöldségek, ennivaló, étel, táplálék. És olyan vízforrássá, amelyiknek a vize el nem fogy. Volt nálunk egy nagyon kedves eset a családban. Ugye mondtam, hogy már folyton locsolni kell, és ugye nekünk is van egy kutunk, mert ezt a mennyiségű locsolást, amit nálunk végre kell hajtani, főleg ilyen forró nyarakon, mint most is, hát ezt nem lehet vezetékes vízzel végrehajtani, és ezért mi a kutat használjuk. A kutban van víz, és akkor szépen azzal locsolunk. Igen ám, de a szomszéd szintén kutatásot magának. És a szomszédnak a telke az egy kicsit lejjebb van, mélyebben van, mint a miénk. És arra gondolt az anyukám, hogy hát hogyha a szomszéd kutatás, akkor mi lesz a mi kutunkkal, amiben eleve annyi víz volt mindig, hogy meglocsoltuk a kertet, és a végén már vigyázni kellett, hogy nehogy a szivattyú iszlapot szívjon ki. És mondja nekem az anyukám egyik reggel, hogy tudod, a mi kutunkból nem fog kifogyni a víz. Kérdezem tőle, hogy miért. Azt mondja nekem, hogy hát azért, mert én imádkoztam, hogy az Úr adja meg nekünk, hogy a mi kutunkból ne fogjon ki a víz. És testvérek, nem fogy ki a víz. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz benne. És hadd kérdezzem meg most tőletek, személyesen mindenkitől, hogy te ittál már ebből a vízből? Mert hogyha ittál belőle, akkor nem leszel szomjas. Hogyha minden nap újból és újból iszol belőle, akkor nem leszel már szomjas utána. Sőt, nem csak, hogy te magad nem leszel szomjas, és nem leszel ingerült, és nem leszel kiégett, és békétlen, és bosszús, és kötekedő, hanem akkor Isten megadhatja azt, hogy ez a víz, ez az élő víz, amit az Úr Jézus ad az ő követőinek, az őt szeretőknek, ez életnek a vize lesz benned, másoknak. És valóban csak így adhatja meg Isten nekünk azt, hogy akkor is, amikor talán arra lenne okunk, hogy békétlenek legyünk, és bosszusak. Isten mégis, hogyha iszunk folyton ebből az élő vízből, akkor megadja azt is, hogy élő vizet adjunk a másiknak, és ne a mi bosszúságunknak a keserű vizét, a mérgező vizét. És aztán van még egy harmadik nagyon fontos következménye annak, amikor valaki az Úr Jézus követésére elszánja magát, és az pedig az, hogy Isten munkatársa lesz az ilyen ember. Azt olvastuk itt, hogy emberöltők alapzatait felrakod. Hát ez hihetetlen dolog, ahogy végig gondoltam ezt a mondatot. Mit jelent ez, hogy emberöltők alapzatait felrakod? Szó volt, kedves történész testvérünk említette egy szó erejéig Johann Sebastian Bachot. Johann Sebastian Bachnak az egyik korai felmenője Hans Bach, aki a 16.-17. század fordulóján élt, az 1620-as évek közepén halt meg, és ő a Bach családfában a második ismert név, tehát az apja volt Veit Bach, ez az első ismert név a Bach dinasztiából, és a második ez a bizonyos Hans Bach. Most ez a Hans Bach, erről a Hans Bachról följegyezték, hogy egy nagyon komolyan imádkozó ember volt, és nem csak a saját gyerekeiért, meg az általa ismert rokonságáért imádkozott, hanem tudatosan, rendszeresen imádkozott a késői utódaiért. És ennek a Hans Bachnak az utóda, az egyik késői utóda, az az ember, akit mi úgy ismerünk, hogy Johann Sebastian Bach, aki egy nagyon komoly hívő ember volt, és akin keresztül Isten a mai napig nagyon sok embert megáld, és az igével bátorít. És itt bizonyára sokan vagyunk, vagy vagytok szülők, nagyszülők, vagy olyanok, akik kisgyereknek, vagy kisgyerekeknek, vagy fiataloknak a közelében élünk, vagy foglalkozunk. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már ti arra, hogy ahogy a gyerekekkel, fiatalokkal, a ránk bízottakkal bánunk, hogy emberöltőknek az alapjait rakjuk le. Hogy az, amit, ahogy én most azzal a kis 3 éves Bencével bánok, az nem csak az ő életére van hatással, hanem ki tudja, hogy hány generációig hatása lesz annak, ahogy én vele bánok, és ahogy próbálom nevelgetni, amennyire tőlem telik. És ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy, és lehetősége, inkább így mondom, hogy imádkoztok-e a gyerekeitekért. Na nem feltétlen azért, hogy jusson be nem tudom melyik iskolába, hanem azért, hogy ismerje meg az Úr Jézust. Hogy amikor az egészen kicsik, amikor már elérik azt a kort, hogy tényleg be tudják fogadni az Úr Jézust a szívükbe, az életükbe. Vagy a fiatalok, amikor látjátok a serdülő meg az idősebb gyerekeiteket, hogy nem azon az úton járnak. Akkor oda viszitek őket tényleg Isten előtt tusakodva azért, hogy Isten találja meg őket, hogy ők is hallják meg az Úr Jézusnak a hangját. És most megint hadd szóljak egy kicsit a kedves lakókhoz, akik itt vannak ebben a házban. És talán úgy gondoljátok, hogy egész nap igazából nem nagyon tudtok semmi olyasmit csinálni, ami bárki számára is hasznos lehetne. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, hogy imádkozhattok a mostani fiatalokért. az eljövendő nemzedékekért, hogy részt vehettek Istennek ebben a csodálatos munkájában, hogy emberöltők alapzatait lerakhatjátok, az imádságaitokkal. Ugye itt is ebben a gyülekezetben is van gyerekóra. Szoktatok-e imádkozni azért, hogy az ott levő gyerekek értsék meg az evangéliumot? Akár olyan formában is, hogy beültök egy gyerekórára, és még ott a gyerekórával foglalkozó testvérek, gyerekekkel foglalkozó testvérek mondják az evangéliumot, ti csendben ott ültök és imádkoztok minden egyes kisgyerekért. Meg lehet tenni. Gondolom, András megengedő, hogy bemenjetek a gyerekórára. Meg lehet tenni. És tudjátok, én ugye egyetemistákkal foglalkozom, azért egy kicsit rálátok a serdülő korosztályra is, hát nem olyan nagyon, de nagyon nehéz helyzetben vannak a fiatalok. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Sokkal nehezebb helyzetben, mint akkor, amikor én voltam ugyanennyi idős, vagy én voltam egyetemista. Olyan irtózatos, szinte szűrhetetlen információ mennyiség bombázza őket, amit egész egyszerűen csak úgy lehet kivédeni, ezeknek a rossz hatását csak úgy lehet kivédeni, hogyha imádkozunk értük. Nagyon komolyan. És Isten az én szívemre is ráterhelte már, hogy ha nem is minden nap, ha nem is valami rettenetes nagy rendszerességgel, de Isten időnként arra indít, hogy imádkozom a tanítványaimért. Mert itt nem csak arról van szó, hogy megtanulnak-e majd szépen spanyolul. Ez a legkevesebb. Hanem, hogy mi lesz velük, hogy hogyan élik le az életüket, hogy elrontják, vagy nem rontják el, hogy eljutnak-e az Istennel való találkozásig, vagy nem jutnak el. És ezen áll, vagy bukik minden is. Elsősorban, és ezt ne felejtsük el, az örök életük múlik azon sokszor, vagy múlhat azon, hogy imádkozom-e értük, vagy nem. És ezt azért szerettem volna elmondani, mert még ma reggel is, ahogy újból elolvastam ezt az igét, ez a mondat, hogy emberöltők alapzatait felrakod, egyszerűen Isten olyan lehetőséget nyitott meg számomra ebben a mondatban. És nagyon szeretném most ezt különösen az itt levő hívő testvéreimnek a szívére terhelni, hogy akarjatok munkatársai lenni az Istennek ebben a csodálatos és felfoghatatlan munkájában. És ugye azzal fejeződik be ez a nagyon szép fejezet, hogy gyönyörűséged lesz az Úrban, és hát tulajdonképpen ez az embernek az élet célja. Ez kell, hogy az embernek az élet célja legyen. Ahogy Dávid fogalmazza a 2 Sámuel 23.5-ben, hogy minden javam és minden örömöm az Úrból sarjad. Mert az Úr szája szólt. Ő a maga teremtő, megváltó szavával szólt ma is hozzánk. Az ő szava a garancia arra, hogy minden ígéretét, azt is, amit most hallottunk ebből a nagyon szép fejezetből, hogy ő ezt mind a mi életünkben is valóságra váltsa. És ezért szeretném azzal az igével befejezni ezt a néhány gondolatot, ami szintén az Ézsaiás könyvében olvasható. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy közel vagy hozzánk, hogy ma még megtalálható vagy. És kérünk téged, hogy akárhol állunk is most ebben a pillanatban, akár olyanok vagyunk, akik még nem igazán találkoztunk veled, köszönjük, hogy te most szóltál, és te végezd el kinek-kinek a szívében, hogy keressen téged, és hívjon segítségül. És Uram, mi, akik már ismerünk téged, és ki hosszabb, ki rövidebb ideje, igyekszünk követni téged. Hálát adunk neked azért, hogy te viszel el bennünket a célig, hogy nem hagysz magunkra, hogy velünk vagy. Kérünk téged, Urunk, hogy te újítsd meg az életünket, most is, ma is, hogy valóban olyanok lehessünk, mint a vízforrás, amiből soha nem fogy ki a víz, hanem ontja az éltető, édes vizet mások felé is. ajándékozz meg azzal, mennyi édesatyánk, hogy a te munkatársaid lehessünk. Ajándékozz meg azzal, hogy örömünk teljen benned a te beszédedben, hogy tényleg, mint a te gyermekeid is, sóvárogva keressük a te veled való együttlétet, a te igédnek az éltető, örömöt adó vizét. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is ebben a szép házban, amelyért hálát akarunk neked adni, hangzott a te igéd, és szóltál hozzánk, és kérünk téged, hogy ezt az éltető vizet ne engedd ebből a házból soha kifogyni, kiapadni. Köszönjük neked, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el bennünket egészen a világ végezetéig, amikor visszajössz, és készíts, Urunk, bennünket a te veled való találkozásra. Akár úgy, hogy elhívsz, akár úgy, hogy te jössz elértünk. Köszönjük neked, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor megláthatunk téged dicsőségedben, és ajándékozz meg azzal, hogy örömteli legyen a veled való találkozásunk. Amen.